Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hallgassuk meg együtt a mai evangéliumot. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Gondoljátok meg! Ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az ember fiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok. Péter megkérdezte. Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt. Ki a hű és okos sávfár, akit ura szolgái fölé rendel, hogyha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből. Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a tevékenységben talál. Bizony mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza. De ha a szolga azt mondja magában, Uram bizonyára késni fog, és elkezdi verni a többi szolgát és szolgálót, eszik, iszik, meg részegeskedik, és megérkezik ennek a szolgának az ura olyan napon, amikor nem is várja, és olyan órában, amikor nem gondolja, bizony kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, és így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Nézzük tehát a mai evangéliumnak a magyarázatát. Ez az evangélium egyébként folytatása a tegnap hallottnak, ahol ugyancsak egy szolgáról hallottunk, és arról, hogy az ura megérkezik éjszaka, és ez a szolga várja őt felövezve és kezében lámpással. Az úr ebben az esetben asztalhoz ülteti őt, és a nagy menyegzős örömében megvendégeli a saját szolgáját. Megdöbbentő kép ez, de arról az Úrról mond valamit, olyan képet fest a második eljövetelekor visszatérő Krisztusról, mint aki örömébe akarja befogadni azokat, akik az övéi. Azonban, hogy Krisztus megmutassa másik oldalát is az ő eljövetelének, azért a ma hallott evangéliumi részben megmondja, mi várja azt, aki hűtlenül és nem rá várakozva teszi a maga szolgálatát. Ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Ebben a mondatban azt látjuk, hogy betörni, azonban itt nem a mai értelemben vett betörésről van szó, hanem tudni kell, hogy abban az időben sárból voltak a házak, a legtöbb ház, és éppen így a betörés a falak áttörését jelentette. Egy olyan lyukat vájtak a ház falán, amit csendben is meg lehetett tenni, és így kirabolni egy házat. Tehát ilyen értelemben, ha nézzük, akkor a vérasztás azt jelenti, hogy készen vagyok, megkülönböztetve figyelem azt, hogy mi történik a házamban, vagyis az életemmel. Figyelek arra, hogy az ellenség milyen terveket sző ellenem. Hogy mik az életemnek a gyenge pontjai. Lelkismeretvizsgálat jön szóba ebben az esetben, hogy ne legyen olyan tere, olyan pontja az ellenségnek, amelyen lyukat tud fúrni az életembe. Tehát ti is legyetek készen, mondja az Úr, mert nem tudjátok, melyik órában jön el az emberfia. Az emberfia eljövetele nyilván Jézus második eljöveteléről szól. És itt szólal közbe Péter, aki számára fölmerül kérdésként, hogy ez most nekik hangzott el, a tanítványoknak, vagy mindenkinek. Kinek szánja Jézus ezt a példabeszédet? Jézus válasza részben kitérő, azonban abból, ahogy válaszol, mégiscsak nagyon sokat tudunk tanulni. Mit gondolsz, kérdezi Jézus, ki az a hű és okos intéző, akit az Úr a háza népe fölé rendel, hogy idejében kiadja részüket az élelemből? Azzal, hogy Jézus nem közvetlenül válaszol, hát igen, mondjuk, ti vagytok az, nektek szól a példabeszéd, vagy nem nektek szól. Ehelyett Jézus egy tanítást ad, és itt sokkal többet tanulunk belőle. Sokkal több marad meg a Péteréknek is, és nekünk is. Talán fölfedezhető később Pál apostol korintusiakhoz írt első levelében egy hasonló vonatkozás a 4. fejezet 1.-2. versében. Úgy tekintse ránk minden ember, mint Krisztus szolgáira és Isten titkainak intézőire. Fölfedezhető tehát ebben, hogy mintha Péter apostolnak ez a kérdése olyan választ kapott, hogy az apostolok nagyon is a sajátjuknak érezték ezt a választ. Igen, felfedezték, hogy Jézus hozzájuk intézi ezt a példabeszédet, hiszen maga Pál apostol is így tekint saját magára, mint Krisztus szolgáira és Isten titkainak intézőire. Pontosan erről az intézőről szól, van szó ebben a példabeszédben is. És mire, mivel bízzák meg az intézőt? Pál apostol így folytatja. Márpedig az intézőtől azt kívánják, hogy hűséges legyen. Tehát akire rábíztak valamit, bármiben is kell intézkednie, hát a legfontosabb, hogy hűségesen végezze. De mit is jelent a hűség ebben a szolgálatban? Két dolgot jelent legfőképpen, ami elő is jön ebben az evangéliumi részben, az egyik, hogy kiadja teljes részüket az élelemből. Vagyis nem vonja vissza, nem sikkasztja el azt, ami nekik jár, a szolgáknak. Akár úgy tekintjük ezt, hogy igehirdetőkről van szó, lelkipásztorokról, legfőképpen természetesen ez a lelkipásztoroknak szól, de mindenki másnak is, aki hatalmat, felelősséget, küldetést kap emberekhez, és nekik szolgál. Tehát az egyik jellemzője ennek a intézőségnek, hogy kiadjuk a részüket az élelemből. Nem tartunk vissza semmit magunknak. A másik jellemzője ennek a intézőségnek, hogy kellő időben adjuk ki, vagy adja ki ez a szolgáló a többieknek a maguk részét. Hogyha Isten igére gondolunk, amit az ige hirdetőknek kell úgymond kiosztaniuk, akkor ez arra utal, hogy a kellő időben, tehát amikor szükséges, amikor ott van az ideje, hogy az emberek meghallják az igét, illetve az adott helyzetben, amikor irányítást, eligazítást szükséges adni, vagy éppen vigasztalást, vagy éppen Isten irgalmára való figyelést, ezekben a helyzetekben mindig meg kell különböztetnie a felelősnek, az ige hirdetőnek, hogy Isten igéjét mikor és hogyan alkalmazza. Történik itt talán egy utalás is, de hogyha mégsem, akkor miért ne fedezhetnénk fel benne? Utalás a Zsoltárosra, a 145. Zsoltárra, ami egyébként az étkezési imának is a hagyományos szövege. Mindeneknek szemei te benned bíznak, Úristen, mert te adsz nekik eledelt alkalmas időben. Mint ebben is látjuk, hogy az ige szolgálja, illetve az az intéző, akit az Úr megbíz, saját igéivel, magának Istennek a helyettese ebben a világban. Hiszen Isten az elsősorban, aki megadja az eledelt minden élőnek a maga idejében, amikor szükséges. Tehát az, aki meg van bízva, akár az igehirdetéssel, de bármi más testi vagy lelki eledel kiosztásával, valójában Istennek a helyettese és az ő áldását hivatott kiosztani, elosztani. Milyen megtiszteltetés tudni, hogy az embert Isten ilyen helyre állítja maga mellé. Tényleg megvalósul az, hogy Isten képmása az ember. Boldog az a szolga, akit ura ebben a munkában talál, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, minden vagyona fölé rendeli őt. A visszatérő úr tehát abban a munkában találja a szolgáját, hogy éppen az ő ajándékait osztogatja szét, akkor ez a szolga dicséretet kap, mégpedig nem kis dicséretet, minden vagyona fölé rendeli őt. Megdöbbentő egy kép, amit Jézus itt alkalmaz. Mintha egy próba lenne, az, amit az ember ebben a földi életben gyakorol, amikor szolgál másoknak. Mintha csak az Úr azt nézné, hogy ki az alkalmas, akit minden vagyona fölé rendelhet. Mintha az Úrnak az lenne a szándéka, hogy minél többet adjon az embernek, minél többet bízzon rá. És ha megállja a helyét bizonyos kisebb részekben, bizonyos kisebb feladatokban, akkor az Úr örömmel bíz rá többet. Gondoljunk csak Józsefre, aki Egyiptomba kerül, és aztán kitűnik, hogy van neki képessége Istentől arra, hogy megfejtse az álmokat. Jót tett a fáraóval, és hűségesen elmondta neki Isten szavait, nem tartott vissza semmit, bár talán valami veszéllyel is járhatott volna, hogyha József őszintén elmondja ezeket a szavakat, amiket Isten számára megvilágított, hiszen kemény dolgokat is mond a fáraónak. De József mégis hűséges volt ebben, hogy úgy adja át Isten igéjét, ahogy az van, és így került föl a fáraó mellé másodiknak az országban. Hát ebben az esetben szó szerint beteljesedik, amit Jézus mond, hogy minden vagyona fölé rendeli őt. Hogy értsük ezt a mi esetünkben, amikor szolgálatot teljesítünk, és mondjuk kiálljuk a próbát, miféle vagyona fölé rendel minket az Úr Jézus? Úgy gondolom, hogy az legfőképpen az örök életben teljesedik be, ahol a szentek megkapják azt a jutalmat, hogy részt vehetnek Istennel együtt az uralkodásban, vagyis a világ, az egyház és az egész emberiségnek az irányításában, illetve Isten felé vezetésében. És ebben az uralkodásban természetesen az Istenféle uralkodást kell érteni, azt, ami az áldás közvetítéséről szól. Ne felejtsük el, Isten uralkodása tehát legfőképpen az, hogy kiadja mindennek az eledelt a megfelelő időben. Isten ebbe akarja egyre teljesen bevonni az övéit, akik hűségesek hozzá. Tehát itt érthetjük a szenteknek a megjutalmazását. Hiszen tudjuk jól, hogy legfőképpen a boldogságos szűzanya és a többi szent is nem egy passzív életet él, miután megdicsőült, hanem éppen akkor kezdik legteljesebben élni az életet és a hivatásukat, és éppen ezért ők az Isten egész vagyona fölé vannak rendelve, úgyhogy vele együtt uralkodnak és részt vesznek a kegyelmek kiosztásában, hogy ezekkel a szavakkal éljek. Úgyhogy Péter apostol, akihez és a többi tanítvány, akihez ez a példabeszéd először szólt, ők már most részt vesznek abban az uralkodásban, és abban, hogy Isten minden vagyona fölé rendelte őket. Ami természetesen azt is jelenti, hogy kérhetjük az ő közbenjárásukat. De nézzük, mi történik azzal a szolgával, aki nem teljesíti ura akaratát, hanem iszik, részegeskedik, verni kezdi a szolgákat. Megjön a szolgának az ura, azon a napon, amelyen nem várja, és így olvasuk, elkergeti őt, és a hűtlenek sorsára juttatja. Szó szerint a görög szövegben így van, ketté vágja őt, és a hűtlenek sorsára juttatja. Valamiért enyhíteni próbált a fordítás. A lényegét természetesen kifejezi jól, hiszen büntetés, büntetés. Valamikor abban az időben több országban is az volt a szokás, hogy ketté vágták azt, aki hűtlen volt. Másokat pedig, akik hűtlenek maradtak, veréssel büntették, itt a verés alatt pedig ostorozás kell érteni, ahogy az eredeti szöveg ezt tartalmazza is. Azt talán már tudják, kedves hallgatók, hogy abban az időben a zsidóknál egy vétekért legtöbb 40 ostorcsapást lehetett kimérni, de általában ennél kevesebbet mértek ki. Úgyhogy ez lebeghetett a Jézus hallgatóinak a szeme előtt, amikor erről beszél az Úr. Természetesen Jézus nem kifejezett ostorcsapásokra gondol, amikor ő ítélkezik majd. Ezt csak példabeszédként mondja, hogy megértsük, igenis lesz különbség a között, aki tudatosan tette a rosszat, és mint egy béresként vállalta csak a szolgálatot, és a között, aki akár nem önhibájából végzett olyan bűnöket, gondatlanságokat a szolgálatában, és van különbség a között is, harmadikként, aki vállalt egy szolgálatot, tudatosan sokat bíztak rá, és aztán teljesen hűtlen lett. Így látjuk tehát ezt a hármas megkülönböztetést, hogy egyiket ketté vágja, másikat nagyon megostorozza, a harmadikat pedig kevéssé. Jézus tehát a második eljövetelkor az ítéletet igazságosan hajtja majd végre. De természetesen az ő vágya nem az, hogy büntessen, hanem hogy minden vagyona fölé rendeljen. Ez tehát a mai evangéliumnak a rövid magyarázata. Lehetne még több mindent hozzátenni, de úgy gondolom, hogy mindnyájan megtalálhattuk benne azt, ami számunkra szükséges mondani való. Kedves hallgatók, engedjenek meg még egy hirdetést, ami a közeli időre vonatkozik. Most szombaton este 7 órakor a Szikla templomban várom szeretettel azokat, akik már valamikor vállaltak lelki adoptálást, illetve szeretnének vállalni majd. Most nem lesz ilyen vállalás, de minden 28-án várjuk. Ez a 28-a is, ez a nap is 28-a. Várjuk szeretettel azokat egy órás szentségimádásra, akik valamilyen módon részt vesznek az életvédelembe, kifejezetten a lelki adoptálásba. Tehát szombaton este 7 órára a Szikla templomban. Köszönöm a figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk itt a Mária Rádióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.